Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Kismama sárga csillaggal címmel jelent meg egy eddig ismeretlen napló 1944-45-ből. Dévényi Sándorné Anna írta. Egy asszony, aki a német megszállás alatt szülte meg gyermekét, és utána bujkálnia kellett vele. Mennyire kísértett a háború után a múlt? Milyen lenyomatot hagyott a terhesség alatti éhezés, az állandó életveszély, az anyafélelme a gyermeken? Hol kell keresni Istent, ha nem volt jelen, amikor kellett volna? Erről beszélgetünk Dévényi Sándorné lányával, dr. Marton Dévényi Évával a mai Nagy generációban.
1945. július. Az én férjem Sanyi, fiam Gábor és egy éves kislányom Juditka. Gábor és Juditka között 13 év van. Juditkának már előbb kellett volna megszületni, de mindig volt valami akadály, és várni kellett rája. Úgy éreztem, tovább már nem halogatom. Hiába mondta férjem, még nincs itt az ideje, még ez a háború tart bűnvilágra hozni gyereket. Akartam őt, és nekem lett igazam, mert ő nekünk minden örömünk és kárpótlásunk. Napló. Egy hosszú évig írtam bele mindazt, amiről nem beszélhettem. Nagy családunk, melyben a szeretet, az összetartás olyan nagy volt, hogy mások csak csodálták, vagy irítséget váltott ki, széthullott. Elvesztettem őket.
Szándékosan a könyv édesanyád naplójának a végéről idéztem most a műsorunk elején. Éppen azért, mert a háború után közvetlenül következő időszakban, a te korai gyerekkorodban, amikor már voltak tudatos emlékeid, vajon az a másfél év, amiről a naplót írta, az hogyan tükröződött vissza? Tehát amikor neked már emlékeid voltak, gondolom olyan 3-4 éves korodtól talán, akkor mennyire volt jelen a ti hétköznapjaitokban a háború?
Mindig nagyon jelen volt. A háborúban édesanyám, még akik öten voltak testvérek, és mindenkinek a férje, felesége, mindenkit megöltek. Csak édesanyám és édesapám maradt életben.
És a bátyád.
És a bátyám és a nagypapám. Bocsánat.
Igen.
De a bátyámmal egy szinten levő unokatestvérek életben maradtak, tehát úgy néz ki, hogy egy bizonyos nemzedék halt meg, és az utána levő nemzedék pedig megmaradt. Na most ez mindig jelen volt. Egyrészt jelen volt abban, hogy ez egy olyan család volt, aki minden alkalommal leste az ajtót, hogy hát, hogyha az elveszett testvér vagy annak házastársa kerül elő, és mindig mindenki várt. Nem tudom megmondani, meddig én is, mint kicsi gyerek, vártam.
Te erre emlékszel?
Én erre emlékszem, igen, és olyan büszke lehettem volna, illetve olyan büszke lettem volna, úgy éreztem, hogyha én nyitom ki az ajtót, és én látom meg először a rokonaimat, akiket elvittek. Hát nem történt meg sajnos. Egyébként is nagyon jelen volt, mert ez az egész, most a zsidókról beszélek főleg, de aztán majd nem. Tehát ez az egész borzalom, ami a meghurcolással és meggyilkolással járó folyamata volt a holokausznak, ez egy kisgyerek számára olyan volt, minthogyha a háta, de nem tudta, hogy miért, minthogyha a háta mögött a sötét, tüzes, szörnyekkel teli, föl nem fedhető világosságot soha nem kapható pokol lett volna.
Te ezt így élted át?
Azt hagyján, hogy én így éltem át, de egyszer egy előadást hallottam, ahol Kornis Mihály beszélt erről, köztünk kb. 3 év van, úgyhogy ő még utána született, és ő is így élte át, és hát ez elmondhatatlanul szörnyű volt. Nem tudtam volna megfogalmazni, Csak azt éreztem, hogy te jó ég, én teljesen más vagyok, mint a többiek. Én nem tudtam azt sem megfogalmazni, hogy én beteg vagyok, csak azt tudtam megfogalmazni, hogy a többiek olyan felszabadultak hozzám képest, rám meg mindig egy ilyen hatalmas súly
nehezedett.
Igen.
A többiekre kiket értesz?
Osztálytársaimra. Osztálytársaimra, persze.
Uh-huh. És ez a lángoló, ördögszerű, világító szörny.
Hát a világító volt a legkevesebb benne, inkább iszonyúan sötét volt.
Iszonyúan sötét volt. És erre a képre te emlékszel, hogy ott van a hátad mögött?
Emlékszem.
Volt, hogy megfordultál, és megnézted, hogy ott van-e?
Nem. Nem, mert ez egy jelképes kép volt, és én azt éreztem, hogy ez egy jelképes dolog.
És ez a kép a gyerek fejében, agyában, fantáziájában abból áll össze, ahogy a mindennapokban az elejtett mondatok vagy beszédek a rokonokról, az eseményekről,
nem,
vagy mitől?
Nem mondhatom, hogy valódi beszédből áll össze. Mm-hmm. És hát én tudom azóta már virágteri kutatásaiból, hogy nem is így van, hanem úgy, hogy a tudattalan átadja a gyerek tudattalanjának
a stresszt.
Azt a szörnyűséget.
Azt a szörnyűséget, amit
igen,
átélt.
Igen.
Most hallgassunk meg egy kis részletet 1944-ből, egy május 4-i részletet édesanyád naplójából.
Május 4-e. Tegnap is megszégyenítettek. Még most is vérszökik az arcomba, ha rá gondolok. A villamoson egy nő átadta a helyét nekem. Két nő megszólalt. Nézd, milyen fontos, hogy a zsidó leüljön. Azt kérdezem, nem látja-e, hogy állapotos vagyok? Azt felelte, na és, de zsidó? Vártam, hogy valaki szólni fog mellettem, de még az a nő is, aki átadta a helyét, elfordította a fejét. Rémes volt. Alig vártam, hogy lellegyek a villamosról.
Ezeket nyilván soha nem mesélték el neked. Vagy nem mesélted?
Nem biztos.
Nem biztos?
Nem biztos, sajnos, édesanyám. Hát megértem őt nagyon korán, 3-4 éves koromban, de szóval már elkezdett nekem mesélni a borzalmakról.
Miket mesélt? Már hogy tudott egy gyereknek, érted? Hát egy kicsi gyerek, 3-4 éves.
Igen, az a helyzet, hogy én lehet, hogy kicsi gyerek voltam kor szerint, de irtózatosan koravén gyerek voltam. Pont többek között azért, mert velem megosztották azt a hatalmas fájdalmat, amit nem lehet elviselni. Úgyhogy, mint koravén gyerek, nem tudom hány éves lehettem akkor, 40 és 50 között, mert körülbelül ezt élem át, hogyha visszafele gondolok, hogy lelkileg annyi vagyok.
Mikor 3 és 4 éves voltál, igen, korban, akkor úgy érezted, hogy egy 40 és 50 közötti embernek...
Hát nem
embernek...
ezt éreztem, nyilván nem tudtam volna így kifejezni.
Persze, de hogy akkora súly volt
rajtam. Akkora
rajtad.
Súly volt rajtam, igen. Uh-huh. Igen, de mondom, megértem őt, szegényt, mert valakivel, és én voltam a legközelebbi valaki, meg kellett osztani azt, hogy egyedül maradt a családból, és hogy eznek a... És hogy ez a legborzalmasabb, hogyha az ember egyedül marad. Egymást nagyon szerető családból.
Ők összetartóak voltak.
Ők teljesen összetartóak, igen.
És hát tulajdonképpen szinte az utolsó pillanatig legalábbis a lány testvérei úgy tűnt, hogy szintén túl tudják élni a háborút.
Hát ez történelmileg annak a következménye, hogy a vidéki zsidóságot internálták elsősorban, és nem volt biztos, hogy a budapesti zsidóságra is sor kerül. De sor került egy részére legalábbis, mert az ő testvéreire sor került. A két bátyja pedig munkaszolgálatban halt meg.
Amikor te 3-4 éves voltál, és ültetek a nappaliban, vagy krumplit hámoztatok a konyhában, és amikor másnak mesélnek, mondjuk, akkor ti ilyenekről beszéltetek?
Kire kérdezed a tit?
Anyád és te?
Igen, akkor igen kell válaszolnom, mert édesapám soha nem mesélt semmit, nem szólt róla.
Egyáltalán nem.
Uh-huh.
És ő mit szólt ahhoz, hogy anyád ilyenekről beszélget veled?
Nem vagyok biztos benne, hogy tudott róla.
Aha.
Nem így volt egészen, hanem úgy, hogy a anyu feküdt az ágyban, én, mint kisgyerek feküdtem mellette, átkaroltam a nyakát, oda bújtam hozzá, és körülbelül úgy gondolom, ha jól emlékszem, hogy körülbelül akkor mesélt ezekről a borzalmakról.
Folytatjuk mindjárt dr. Marton Dévényi Évával.